művészbejáró Bóta Gáborral.
Jó délután kívánok, és azoknak, akik este az ismétlést hallgatják, jó estét kívánok. Én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt. Elsőként Márkus Lóca van itt, a Vígszínház kiváló színésze. Hát ha valaki repülő rajtot vett, az azt hiszem, hogy ő, hát éppen most beszéltük, hogy 12 szerepe van a Vígszínházban, ami eszméletlen, és hát volt jó néhány szappanopera, én nem is tudom hány, és egyébként hát 6 évesen már balettozott, azt csinálta is 12 éve, azt is lehet tudni, mert elmondta több helyen, hogy visszerei vannak amiatt, de iszonyú lendülettel csinálja ezt a pályát, úgyhogy tulajdonképpen még irigyelni is lehet. A második részben jön a kritikai rovatom, hát sajnos beszélek Tordi Gézáról, megbeszélek arról is, hogy elindult a holokauszt 80 emlékéve, egy nagyon szép koncert állt a középpontjában a Dohány utcai zsinagógában, és tulajdonképpen még egy jubileum, a Magyar Nemzeti Cirkusz pedig 30 éves, egy elég érdekes műsora. Hát akkor nagyjából ez lesz ma. No, hát Luca, azt olvasom, ilyet az ember ritkán olvas, hogy a felvételid időszaka volt, tehát a legboldogabb időszak az életedben, hogy az a 8 nap, amikor már ugye a harmadik forduló, ez az úgynevezett bentélés, egy együttélés, nem? Amikor ott már többen vagytok esélyesek, de még lehet izgulni, hogy ki jut be. És hogy te ennek úgy örültél, hogy azt érezted, hogy most vagy igazán a helyeden, ez hogy volt?
Igen, ezt azért hozzá kell tennem, hogy megelőzte egy olyan időszak, amikor pontosan ezt a fajta magabiztosságot veszítettem el magamban. Valahol, hát ugye a felvételi előtti időszakban szerintem ilyen január-február környékén ott volt egy repülés. Valószínűleg nagyon közel került már ez az időpont, és elkezdtem tőle félni, vagy elkezdtem érezni ennek a súlyát, hogy nem soká oda kell állnom, és biztosan az is benne volt, hogy én ugye egy drámatagozatos gimnáziumba jártam, az Adi Endre gimnáziumba, Debrecenbe, és nem akarok nagyon belemenni, de tulajdonképpen nem volt túlzottan jó osztályközösségünk, és az a 8 ember, aki felvételizett, mindig együtt készült a felvételire a Csikos Sándor tanárúrral.
Akit rengetegen szerettek.
Akit nagyon jogosan szeretnek nagyon sokan, mert egy csodálatos pedagógus, és ő nagyon...
Színésznek se rossz.
Igen, az abszolút, ez alapvetően így van, de az szerintem ritkán esik egybe, hogy valaki jó színész is, és jól tudja ő maga csinálni a szakmát, és ezt át is tudja adni. Szerintem ez nem történik meg sokszor. Aha. Vagy nem találkozik ilyennel az ember sokszor, és ő egy ilyen ember volt az én életemben, aki azt hiszem, hogy nehéz pillanatokban irányt tudott mutatni.
De ez hogy néz ki? Tehát tápolta a lelkedet, vagy csak szakmailag olyanokat mondott, hogy?
Is. Igazából, amikor ez a felvételire való felkészülés történt, akkoriban volt az én elbizonytalanodásom. Egyrészt éreztem rossz, fura energiákat az osztálytársaktól, tehát ott
ez
volt egyfajta...
Ez rivalizálás volt?
Igen, azt hiszem, igen. Nem is esett igazán jól előttük gyakorolni ezeket a verseket, monológokat, éppen mit. És ezt a Sanyi bácsi megérezte rajtam. És túl azon, hogy ő nagyon jó anyagokat adott a kezembe, és szakmailag is egy nagy támaszom volt abban az időszakban, ő egyszer leültetett engem a folyosón, és rám nézett, és azt mondta, hogy na, mi van veled? És akkor én elmondtam neki, hogy én most azt érzem, hogy lehet, hogy nem megyek el felvételizni. És akkor ő egy fél óra alatt helyre tett engem, és igazából megértette velem azt, hogy felesleges többet szorongani ezen a helyzeten, mint amennyit majd ott fog az ember amúgy is abban a pillanatban. Nem kell előre azon arról spekulálni, hogy vajon engem felvesznek-e, hogyan kell felvételizni, mert megértette velem azt, hogy az, amit én most tudok 19 évesen, amit én jelentek, az teljesen rendben van, és hogyha ez kell azoknak az osztályindító tanároknak, akikkel szemben ott fogok állni, akkor, akkor az tök szerencsés dolog, de az is lehet, hogy nem nekik fog ez kelleni, hanem majd 2 év múlva valaki másnak. És hogy annyi mindenen múlik az, hogy az ember abban a pillanatban jól tud-e működni egy felvételi szituációban, hogy ahogy megértettem ezt, hogy igazából nekem annyit kell tudni, annyit kell csinálnom, hogy én oda bemegyek, és annyit, és a legjobb formámat nyújtom, vagy legalábbis amit én most ebben a pillanatban tudok, azt megcsinálom. És ez, ez valahogy egy óriási terhet levett a vállamról, és akkor nagyon összekaptam magam, és nagyon felszabadultam tudtam emelni
felvételizni. És ez megfogalmazható, hogy te 19 évesen mit jelentettél?
Hát azért ez szerintem nehéz belülről megítélni. Lehet, hogy a tanáraimat kéne megkérdezni, akik engem akkor láttak.
De szerintem te ilyen gógyizós színész vagy, nem? Tehát te ilyeneken azért gondolkozol, nem?
Hogy én mit jelentek?
Igen.
Gondolkodni nem szoktam rajta, inkább talán érzem, vagy értem, és visszajelzésekből, reakciókból én is összetudom rakni nagyjából, hogy én mit tudok jelenteni. Nyilván ez attól is függ, hogy az ember milyen közegbe kerül be, hogy kik között mit jelent, mert az sem mindegy, hogy milyen erőviszonyok vannak, vagy hogy valaki mellett én egy törékeny nőt tudok jelenteni, valakinek meg csak az anyját tudnám eljátszani. Tehát érted, szóval, hogy ez valahogy ettől is függ, de egyébként az biztos, hogy azt talán már érezték rajtam, hogy azért van egy ilyen domináns nőiesség bennem, és ez mindig is volt. Szóval valahogy Szerintem ez már akkor is kirajzolódott.
Hát te magad mondod, hogy te többeknek, és nem is szereted ezt magadba, meg akarod mondani, hogy akkor hogy éljenek, mit csináljanak. Gyakran azt gondolod, hogy igazad van, holott lehet, hogy nincs is.
Így van. Igen, nyilván ez már az én magánéletem, vagy hogy mondjam, ez az én személyiségem. Most, hogyha te azt kérdezed tőlem, hogy én akkor mit tudtam jelenteni, az elképzelhető, hogy egyfajta magabiztosság, vagy az, hogy van egy egészséges önképem, az biztos, hogy mindig is látszott. Ezt mindig meg is kapom egyébként, hogy úgy látszik, hogy te úgy rendben vagy magaddal. És ezt egyébként nagyon sokszor olyan érdekes, hogy nagyon sok olyan találkozásom volt az elmúlt években, hogy egyszer csak összesodort engem az élet kollégákkal, akikkel addig nem dolgoztam, és eltelt 3 nap, és azt mondták, hogy te tök jó fej vagy. De mondom, mert nem, vagy hogy nem ezt gondoltad, vagy mást hallottál, vagy... És akkor egy csomószor... ugyanaz a párbeszéd zajlott le ezekben az esetekben, elmondták nekem ezek az emberek, hogy nem csak úgy messziről, ismeretlenül úgy tűnik, hogy én nagyon magabiztos vagyok. És akkor én mindig ezen gondolkodom, hogy de az baj. Vagy szóval, hogy az mindenképpen ma már egy pejoratív értelmezést kap, hogyha valaki magabiztos, hogy ez egyenlő azzal, hogy azt feltételezzük, hogy akkor ő nagyképű, vagy nem jó fej, vagy nem kollegiális, vagy szóval, hogy szerintem ezek a fogalmak egyébként nem tartoznak össze.
Hát az, hogy olyan roppant hamar nagyon sikered lett, hát az is nyilván volt, akiknek a szemét csípte, nem? Tehát, hogy itt van egy csaj, kijön az egyetemről, rögtön vígszínház, rögtön főszerepek, meg rögtön film, meg rögtön szappanopera, meg minden van rögtön. Ami egyébként meg is tud ártani, tehát lehet, tehát elszállhat valakivel aló nyilván.
Igen, biztosan. Az, hogy most ez valakit zavart-e, vagy zavar-e, azt én nem tudom. Biztosan. És biztos vannak olyanok is, akik ennek örülnek, és ez mindig is így
de
lesz.
De ezt te hogy érted meg? Hogy, hát tényleg nagyon hamar bekerültél ilyen tévé dolgokba, és nyilván rögtön egy rakat ember, nem tudom mennyire ismernek meg az utcán, nyilván nagyon sokan megismernek, nem? Vagy nem annyira?
Mérsékelten. Azért nem az történik, hogy én nem tudok végigmenni úgy az utcán, hogy ne állítanának meg, de egyre több ilyen eset van, és amúgy az nagyon érdekes, és nagyon örülök neki, hogy inkább színházra hivatkoznak. hogy nem te voltál a Sirályban, múlt hónapban láttuk. Tehát velem többször történik az, hogy a színházból ismernek föl, mint bármelyik filmből vagy sorozatból.
Tényleg?
Aha, és szerintem ez tök jó dolog, igen.
Na de hát a Sirályi nája az pont arról szól, hogy körülbelül meg kell fogalmaznod, hogy ki vagy te. Mert az tulajdonképpen maga a darab is egy hitvallás a színházról.
Igen.
Nem?
Igen, azt hiszem, hogy igen.
És ez még egy jó előadás is a tetejében.
Igen, ezt nagyon szeretjük is, nagyon jó próba folyamat volt, és aztán az előadásnak az érési folyamata is nagyon érdekes, hogy...
Mert?
Hát...
Ugye ez nem egy rendhagyó előadás, külföldi vendégrendező, és nyilván vannak, akik kiakadnak rajta, és aztán vannak, akiknek meg hát nagyon tetszik.
Igen, azt hiszem, hogy ez ebben az esetben is, az Ármány és Szerelem esetében is így van, amit most csináltunk.
Ugyanaz a rendező.
Ugyanúgy Dávid Dojásülivel. Hát persze, nyilván ő azért mindig úgy nyúl ezekhez az anyagokhoz, vagy legalábbis most már azt hiszem mondhatok ilyet, mert már van két elég meghatározó élményem a Dáviddal, hogy egészen meglepő rétegeit mutatja fel, nem csak a nézőknek, hanem nekünk, játszó színészeknek is, akik egyébként talán valamit gondolnak előtte a darabról, a helyzetekről, amiket felfest a darab, de aztán olyan mélységekbe ás le a Dávid, és olyan összefüggéseket mutat meg, ami egészen zavarba ejtő, vagy az ember ott ül, hallgatja, ahogy beszél egy jelenetről, erőviszonyokról, motivációkról, és azt mondja, hogy úristen, hát soha nem jutott volna eszembe, és mennyire igaz közben. Tehát, hogy nem egy... Az biztos, hogy nem egy klasszikus értelmezést kap tőle a néző.
Hát szerintem nem, semmilyen esetben. Hát van még utcára is kirohan.
Igen.
Az ifjabb Vinyászki Attila.
Igen, szereti, nagyon szereti közben. Az ilyen expresszív, szereti az expresszivitást, szereti vegyíteni a filmes technikát a színpadon történő dolgokkal. Nagyon, nagyon szeret zenéket használni, vetítéseket a fénnyel, erős hangulatokat ábrázolni, és az egész egy ilyen nagyon komplex színházi élményt tud nyújtani szerintem, és ez igen, valakinek kedvére való, valakinek meg nagyon nem, de szerintem ez nem baj, ez tök jó, hogyha ez történik, mert én azt gondolom, hogy akkor az azt jelenti, hogy erősen állít valamit ez az előadás, bármelyik is, és biztos, hogy a nézők nem úgy mennek haza, mint ahogy beültek az elején.
De ugye az Ármány és Szerelemben, hát ott aztán végképp ott a női főszereplőt játszod, Louise-t, hogy teljesen pokorra kell menni. Meg is kell halni, hát ez egy más kérdés. De hogy előtte egy te. Tehát ez hogy jön ki belőled? Hol vannak bent neked a poklaid? Amiket hát nyilván elő kell hozni. És megvannak, mert ott van az előadásban.
Én azt hiszem, hogy ez mindenkinél más, hogy jön elő.
Hát most a tényleg kérdezem.
Nálam ez elég vegyesen tevődik össze, szóval persze vannak olyan élmények az életemben, amikhez vissza tudok nyúlni. Vagy olyan...
Mondasz ilyet?
Igazából nem, ezek nem konkrétumok, hanem valahogy az ember szerintem egy idő után megtanulja, vagy megérti a saját rendszerét, vagy működését, hogy én hogyan működök, hogyan működik a testem, az idegrendszerem, amikor valami rossz hírt kapok, amikor szakítanak velem, amikor én szakítok valakivel, amikor meghal egy szerettem, hogy ezek beépülnek, és ez nem azt jelenti, hogy én ezekben a helyzetekben kívülről figyelem magam, hogy én ilyenkor hogyan működök, hanem egyszerűen van egy ilyen talán izommemória, talán nem tudom, érzelmi memória, amik ezekben a helyzetekben bekapcsolnak. Én legalábbis ezt tapasztalom, hogy egyre inkább tudok visszanyúlni ilyen élményekhez, de nem konkrétumokhoz, hanem ismerem ezt a fajta érzést, ezt a fajta szituációt, és nagyjából tudom, hogy én ezekre hogyan reagálnék. És ez nagyon sokszor persze technikailag is megteremthető, az már egy másik kérdés, de és nem is igazán hiszek benne. Én azt azért szóval az, hogy valamit így profin megoldani, vagy rutinból, vagy nem is igazán tudom, hogy az úgy mit jelent, azért azt szeretem, ha ezek valóban megtörténnek a színpadon velem. És ezek, és olyan is van egyébként, hogy van egy, mondjuk egy ilyen előadás, mint az Ármány és Szerelem, aminek egy ekkora íve van, az én szerepemet tekintve, ez egy óriási út, amit nekem ott be kell járni.
Hát ez és a van totál egy... boldog szerelemtől a megsemmisülésig.
A teljes pusztulásig, igen, és ennek van egy olyan sodrása, annyira sok jelenetet kell végigvinnem, hogy valahogy ezek előre löknek, és ezek egymásból is indukálódnak. Tehát, hogy nekem nem kell már közben egy idő után arra gondolnom, hogy na én most ezt hogy tudom magamban megteremteni, hanem történik a színpadon, ami történik, és az hatással van rám, mert már annyira azon a fonalon tudok mozogni, hogy ezek már nem ilyen keresgélések az én személyes tapasztalataimból, vagy az én életemből.
Egy interjúban elmesélsz egy rémes helyzetet, ez még visszamegy az egyetemre, amikor egy rendező téged 10 percig az osztály előtt alázott, és ecsetelte, hogy mennyire elképesztően rossz vagy, és akkor úgy érezted, hogy ez alázás, tehát, hogy te vevő vagy arra, ha valaki neked elmondja, hogy miért vagy rossz és segítő szándéka, de hogy ez direkt ilyen földbedöngölős szitu volt. Ez nyilván pokoli volt, nem?
Igen.
Ilyenkor vissza tudsz beszélni, vagy nem?
Abban az esetben nem beszéltem vissza.
Ha nem, ottan gyötröttél belül, és közben mondtad, hogy mekkora ökör ez a pasas. Pasas volt egyáltalán?
Nem szeretném elmondani, ja, hogy ki volt ez, de... Nem, abban a helyzetben nem is volt érkezésem vissza beszélni, nem is hiszem, hogy akartam volna, meg hát annyira, szóval azt hiszem, hogy lefagytam, tehát olyan váratlanul ért maga, az nem ért váratlanul, hogy ő nem kedvel engem, vagy szóval ezt tudtam az elejétől kezdve. Az, hogy most ez egy módszer volt, vagy egy személyes benyomás, vagy szóval ez...
De ahogy te tényleg rossz voltál, vagy úgy érezted, hogy nem?
Hát szerintem semmiképp nem voltam jó, nem is nagyon lehettem jó, hiszen olyan szinten voltam már görcsös, meg... meg már annyira azt éreztem, hogy igazából semmi nem jó, amit csinálok, hogy egy idő után pont azt a fajta szabadságot vett el tőlem, amitől egyébként mondjuk valami el tud indulni, és ki tud szakadni. Vagy nálam én azt érzem, hogy nálam nem működik ez a fajta... ez a módszer, amikor úgy próbálnak meg valamit elővarázsolni, hogy előtte teljesen lepusztítják a
igen,
bármiféle.
Ugye van ez a úgymond pedagógiai módszer, hogy akkor jól összetörnek, és aztán majd összeraknak.
Így van.
Jó esetben.
Én ebben nem hiszek. Szerintem nem így kell színházat csinálni, és ezt egyébként azóta is gondolom így főleg, amióta megtapasztaltam azt, hogy lehet kiváló előadásokat csinálni úgy is, hogy nem személyeskedünk, és nincs egy ilyen rétege a próba folyamatnak, hanem együtt dolgozunk, és együtt gondolkodunk, és én azt gondolom, hogy ha ezt lehet így csinálni, akkor én ezt így szeretném csinálni, és máshogyan nem. És közben meg tényleg nem arról
jó, de
szól
hát
ez,
bármikor hogy... kaphatsz egy olyan rendezőt, aki nem így.
Persze, hogy kaphatok, igen. Ma már talán jobban is tudom ezt kezelni szerintem, vagy akár tudom azt mondani, hogy szerintem ezt nem így kell megbeszélni, és szerintem lehet is azt mondani, hogyha az ember úgy érzi. És közben meg tényleg azt gondolom emellett, hogy a színház nem egy olyan közeg, ahol szóval, hogy mondjam, annyira a saját érzelmeinkkel dolgozunk, ez egy nagyon feszített időszak, egy próba folyamat, főleg a vége felé, szóval belefér, hogy megtörténnek dolgok, belefér, hogy van egy hangosabb mondat, vagy egy vita kialakul, mert nagyon érzékeny szituációk ezek, és én nem gondolom azt, hogy ennek egy ilyen kockás papír.
Én se gondolom, én azt gondolom, hogy lehet próba közben kiabálni, de csak akkor, ha vissza is lehet kiabálni annak, aki kiabál.
Igen.
Ha nem, akkor tilos.
Igen, de még azt is tudom mondani, hogy nem mindig kell visszakiabálni, mert értem, hogy miért kiabáltak rám. Én a klasszikus balettel szocializálódtam.
Nem kell visszakiabálni, de lehessen, és annak ne legyen következménye.
Igen, igazából ez, hogy hadd mondjam el a véleményemet, akkor én is, mert végül is ebben elvileg egyenértékű felek vagyunk, annyi különbséggel, hogy a rendező kívülről megfogalmazza az igényét, hogy mit szeretne látni, és én azt végrehajtom, de egy vita helyzetben szerintem ugyanúgy meg kell, hogy szólalhasson a másik fél is. És azt hiszem, hogy egyébként ebbe az irányba tartunk, és ez nagyon jó dolog, de azt is gondolom, hogy sok esetben meg... Szóval sok minden történik most a színházi szakmában, ezen a téren sok változás van, sok minden finomodott, és sok minden tabu lett, vagy szóval, hogy azért ezeket az éveket éljük, és azt is gondolom, hogy nem biztos, hogy minden változás gyümölcsöző, és vannak, igen, vannak helyzetek a színházban, amik hozzátartoznak.
Hát azért elmesélted máshol, hogy volt a helyzet, amikor azt érezted, hogy meg kéne szólalni, és nem tetted, de nem tette a 30 éve ott lévő színésse, és hogy hát ez azért nem jó. Ugye hát téged Eszenyi Enikő vitt oda a végbe, amiért nyilván gondolom én, hogy hálás vagy, de hát aztán épp vele kapcsolatban aztán lehetett nagyon sok mindent hallani.
Igen.
Ilyen ügyekben.
Igen, hát szerintem sokat beszéltünk már erről a témáról, én nem is nagyon szeretném ezt így taglalni. Én azt gondolom, hogy hálás vagyok, hogy oda kerültem, és hogy az Enikő munkát adott nekem, és bízott bennem, és én azt gondolom, hogy ő egy olyan színházi ember, akitől egyébként nagyon sokat lehetne tanulni. Egy csodálatos színésznőnek tartom. Azok a dolgok, amik történtek, azok meg hát megtörténtek is, és szerintem nem jól, és nem tehát a módja, a hangnem, a kiszámíthatatlansága, szóval ezek olyanok, amik azért jó, hogy ez megváltozott, mert azt gondolom, hogy erre nem tud mindenki egyformán reagálni, és megvédeni saját magát. Ebben nem mindenki tud jól működni egy ilyen szituációban. Én meg tudom védeni magam, mert hogyha igazságtalanságot érzek, akkor el tudom mondani, hogy én ezt nem így gondolom, és kérlek, ne beszélj így velem. De ezt nem mindenki tudja megtenni saját magáért, és innentől kezdve, ha ezt valaki kihasználja,
miért nem állnak
az...
ki mellette?
Nem tudom. Én ezt
azt hiszem, félelmek?
Hogy nem tudom. Nem tudom, nem találtam még rá választ, hogy ezek milyen reflexiók, vagy hogy így mik ezek az évtizedes beidegződések, amik talán egy kicsit még ma is tartanak. Szóval nem tudom, hogy ez honnan jön, és hogy ezen hogy lehet valóban változtatni. Lehet, hogy még nem tapasztaltam én annyit ebből a szakmából, hogy erre én tudok válaszolni.
Igaz, hogy vannak mindenféle szokásaid, mondjuk, hogy 4 korty víz minden előadás előtt, mert hogy a 4 az a kabala számod.
Igen.
És hogy fogmosás is, azt hogy kell képzelni, hogy, hogy a négy ritmusára mondjuk, az hogy néz, az hogy ott is a négy játszik szerepet, hogy számod egy, kettő, három, négy.
Ez így volt, igen,
és akkor 8-16,
igen, de erről már egyébként leszoktam, de nagyon sok mindenben még ott van ez a négyik számolás.
Négy, ez miből jöhet?
Én nem tudom, én azt hiszem, hogy gyerekkoromban ez úgy jött, egyébként nagyon tetszik a négyes szám, az is, ahogy kinéz, szóval valószínűleg ez is gyerekkoromban így megtetszett nekem, és talán valami olyan emlékem van erről, hogy én azt úgy raktam össze, hogy három a magyar igazság és egy ráadás, és hogy akkor az négy, hát akkor az a legjobb szám, és akkor nekem ez így, ez nagyon beakadt, és hát nem nagyon enged engem ez a...
Na de a négy korty még van, mert ezt
az abszolút van.
Az abszolút
az mindig van.
És mi lenne, ha 6 kortyot inná?
Az nem történhet meg.
Ja, nem történhet meg.
Olyan nincsen. Akkor de ha véletlenül 6 kortyot iszom, akkor már el kell menni 8-ig. Tehát tulajdonképpen az a lényege, hogy a négynek többszöröse vagy hatványa legyen. Hát így élek én, igen, szóval ez elég rettenetes, de nem baj, néha ez szórakoztató is. Meg ad egyfajta ilyen, nem is tudom, biztonságot, hogy ez megtörtént, és akkor minden rendben lesz. Nem ezen fog múlni. Igazából az a probléma, hogyha a babonáim nem úgy történt, tehát hogyha valami elcsúszik ezekben a szokásokban, vagy az előadások előtti ilyen rítusokban, akkor ott én egészen komolyan meg tudom magyarázni, hogy az előadásban ez azért nem ment, mert én nem hoztam be azt a szerencse kavicsomat, amit ehhez mindig be kell hozni.
Ja, hogy van szerencse kavics.
Ja, hogy minden van, borzasztó.
Mi van még?
Egyébként ez úgy indult, én 9 évesen játszottam először színházban, Debrecenben, a Liberté 56 című előadásban, és...
Képzeld, de hogy én azt láttam ott a Debrecenben.
Tényleg?
Vinyánszki Attila rendezés, és kis Vinyánszki is benne volt.
Ő a filmben volt benne, ő az előadásban.
Nem volt benne az előadásban?
Nem. Én 9 éves voltam.
9.
Igen, és már ott is... Egyszer csak kialakult az, hogy én mindig, amikor bementem a színpadra, előtte a takarásban, a kellékasztalon ott volt egy írógép, és én az összes betűt végignyomogattam egy meghatározott útvonal szerint. És ez egyszer ezt megcsináltam, és akkor másnap valahogy emlékeztem arra, hogy ez nekem jól esett, és ezt most akkor még egyszer. És akkor ez valahogy így kialakult, hogy nem mentem be addig, amíg én ezt nem nyomogattam végig. És szóval ez milyen érdekes, nem, hogy valahogy így egy gyerek fejében az megfogalmazódik, hogy akkor fog jól sikerülni valami a színpadon, ha én végig nyomogatom.
Senki nem mutatta neked se, tehát ez tök
nem,
magadta.
Tehát valószínűleg akkor nekem erre nagyon erős hajlamom van, hogy ilyen dolgokhoz kötődjek, vagy ezekhez képest határozzam meg magam, ami egyébként szerintem nem túlzottan jó, de hát ez van, ezzel kell együtt élni.
Na de hát együtt kell élni egy rakat szereppel is, és abból aztán végképp van rengeteg, nem? Hogy megy a fejedbe ennyi szöveg?
Jaj, hál' Istennek, nagyon könnyen.
Tényleg?
Igen, emiatt nagyon sokan utálnak is engem a környezetemben. Hát nagyon erős fotografikus memóriám van, szóval egyrészt így ránézek egy szövegkönyvre, és nagyjából 2 olvasás után én ezeket tudom.
Ez a szappan operáknál végképp
nagyon szerencsés,
erény, nem? Ugye? Igen. Tehát ott ez kell is, hogy megkapod.
Hát igen, hiszen ott ugye
általában
napról napra tanulunk. Igen, és az az érdekes, hogy egyébként, hogyha valamit megtanulok, és ameddig én tudom, hogy azzal dolgom van, tehát nem kerül le a műsorról, addig azt én tudom, és nem is szoktam igazából nagyon átnézni, akkor se, ha eltelik egy nyár.
Előadás. Tényleg? Egy nyár eltelik, és
igen,
nem nézed át?
Nem.
Hát az nagy mászli, mert van, aki minden előadás előtt át.
Igen, én nem szoktam. Vannak, tehát bizonyos előadásoknál, a Sirálynál mindig összemondom a szöveget a Bucival, Stúl Andrással, az Ifja Vinyánszky Attilával is, tehát hogy vannak előadások, ahol nagyobb lélegzetvételű jeleneteket összemondunk, mert így szoktuk meg, és az egyfajta ilyen ráhangolódás is, és szeretnénk biztosak lenni a dolgunkban. De az, hogy én szövegkönyvvel járjak be a színházba, és előtte átnézzem, az nem történik meg nagyon.
Ez mázli.
Hát ez mázli. Ez igazából ez nem az én érdemem, ez egy velem született adottság, amiért nagyon hálás vagyok, mert azért nagyban megkönnyíti az életemet. Az biztos.
Na és akkor hogy vagy a szappanoperákkal?
Nézd, azért szappanopera az tulajdonképpen egy volt az életemben. Ha most a napi sorozatra gondolunk, akkor
jó,
az...
Jó, hát most gyűjtőnépként
egy alkalom,
vegyük, jó.
Igen.
A tévésorozatnak.
Igen. Nézd, én nagyon sokat tanultam én a Drága Örökösökben forgattam viszonylag hosszabban, azért nem voltam ennek állandó főszereplője, egy epizodistája voltam, de az volt az első olyan forgatási élményem, amikor nem egy-egy napra csatlakozom be egy forgatásra, hanem én egy visszatérő, rendszeresen megjelenő szereplő vagyok. És azt hiszem, hogy tök sok mindent megtanultam ott abból, hogy kell kamera előtt létezni, hogy milyen dinamikája van ennek, hogy mennyire kell máshogy használni az arcomat, mint ahogy mondjuk egy Vígszínház nagy színpadon. Szóval ezek ilyen esetben azért nagyon hasznosak tudnak lenni. Persze úgy, hogy én ezeket visszanéztem otthon, és elemeztem, vagy így próbáltam figyelni arra, hogy mi az, ami sok, mi az, ami már nem kellett volna mimikában, gesztusban, és én emiatt nekem ezzel nem volt problémám. Azt, hogy én mit gondolok ezeknek a sorozatoknak a minőségéről, az már egy másik kérdés, de hát azért ezt nagyon sok minden befolyásolja. Egyrészt nyilván a forgatókönyv minőségén is múlik ez, uh-huh. ami szerintem sajnos a legtöbb esetben erősen megkérdőjelezhető, de persze az is nagyban közrejátszik, hogy azért egy napi sorozatra, tehát teljesen más igényel készül, mint egy heti sorozat. Nincs is rá annyi idő, sokkal nagyobb mennyiséget kell felvenni, közel ugyanannyi idő alatt, tehát hogy azért ez nem is működhet azon a színvonalon, vagy olyan minőségben, mint egy heti sorozat, mint egy 8 epizódos évad egy sorozat esetében. És ezeket látni kell, és én megtapasztaltam, és nem bántam meg, tényleg, és nagyon jó kollégákkal dolgozhattam együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én nem szeretem, amikor emiatt minősítjük egymást a szakmában, mert egyrészt azt gondolom, hogy mindenki azt vállal el, amit akar. Nekem semmi közöm nincsen ahhoz, hogy más hol húzza meg a saját határait, és nem gondolom rosszabb színésznek azt, aki elmegy egy napi sorozatba játszani, és nem csak a magas művészetet képviseli valamelyik csodálatos színházban. Szóval szerintem ez mindenkinek a saját...
Na, de te most ott vagy nagyjából a magas művészetben, a csodálatos színházban. Ez nagyjából, tehát, hogy ennek a repülő rajtnak tényleg vannak veszélyei. Tehát, hogy nagyjából reméled, hogy ez így marad akár a pályád végéig, hogy te ennyire a placon és tulajdonképpen zömében jó melókban, vagy jöhetnek a nagy hullámvölgye?
Hát, azért szerintem hullámvölgyekre alapvetően senki nem vágyik, de aztán azok úgy is jönnek. Szóval, és ez fura lenne, ha azt mondanám, hogy igen, én nagyon várom, hogy egy óriásit koppanjak, és évekig ne játszok semmit, szóval nyilván ezt nem tudom mondani, de biztosan lesz olyan, hogy majd egyszer csak lesz egy pár év, amikor egyrészt el is jön ez az időszak a színésznők életében, amikor már nem vagy fiatal, még nem jelentesz anyukát, vagy nem, tehát hogy azért ott van egy erős szakadék, ahol nem íródott egyszerűen annyi szerep színésznőkre, és ez egy nehezebb időszak.
De hát te szeretsz utazni, tanulsz még mindig spanyolul.
Nem tanulok spanyolul, mert tök béna vagyok.
Hangszeren akarsz tanulni, minden, úgyhogy akkor is lesz mit csinálni, nem?
Lesz mit csinálni. Én azt hiszem, hogy a Covid alatt jöttem egyébként rá arra, hogy ha nincsen színház az életemben, én akkor is... tök boldog ember vagyok. Persze, ettől vagyok teljes értékű, nyilvánvalóan nagyon szeretem, hogyha a színházban tölthetem az időm nagy részét. Nem hiába akartam ezt mindig gyerekkorom óta csinálni, de nem dől össze a világ, hogyha nincs. És ez akkor számomra tök tisztán kiderült, hogy valahogy olyan sok mindenkitől hallottam a Covid idején, a kollégáimtól, az osztálytársaimtól, mi abban az évben írtuk a szakdogánkat, abban az évben diplomáztunk, amikor kirobbant az első hullám, és otthon kellett maradni, és nagyon sokan szenvedtek a környezetemben, és mindig hallottam ezeket a borzasztó szenvedéseket, hogy jaj, nem tudok magammal mit kezdeni, nem tudok otthon mit csinálni, és valahogy én meg azt éreztem, hogy én annyira örültem annak, hogy egyszerűen élvezhetem az engem körülvevő szűk környezetemből adódó programokat, amiket egyébként hanyagolnom kell a mindennapjaimban, amikor a színház teszi ki az életem nagyobb részét, szóval én nagyon szeretek főzni, nagyon szeretek kézműveskedni, szeretek olvasni, sétálni csak úgy, és ezek jó dolgok, és akkor erre nagyon sok időm volt, és én ezt nagyon élveztem, úgyhogy...
Hát akkor kívánom, hogy élvezd tovább az életet, a szakmát, köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm.
És akkor a szignál után jövök a kritikai rovatommal, sajnos Toddy Géza nekrológiával is.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a művészbejárót. Először sajnos Toddy Gézáról, és azon gondolkoztam el rajta, hogy miért van az, hogy sok ilyen nagy színész, hát meglehetősen megkeseredve hal meg, ugye ő hát vissza is vonult, betegeskedett is, de hát tulajdonképpen már 2016-ban azt mondta magáról, hogy hát nekem csak múltam van, se jelenem, se jövőn. És hogy miért van ez? Miért kopnak ki a színészek? Visszanéztem például egy régi interjúmat vele, és abban is tulajdonképpen már olyan elkeseredetten beszél, hát pedig az 1999-ben volt, tehát hogy valami tulajdonképpen iszonyúan régen, amikor hát egyszerűen azt mondja el, hogy egyszerűen nevetséges, hogy azok, akik valaha jóba voltak egymással, hogy eltávolodtak egymástól, már akkor akár politikai okok miatt, és hogy hát, hogy borzasztó ezt végignézni, most pár sort felolvasok, mondom, 99-ben mondta ezt, a mai zivataros politikai világban biztos ízlés kell ahhoz, hogy az ember az eszénél tudjon maradni, meg tudja tartani legalább a barátait. Borzasztó végignézni, hogy az egykor ugyanazt valló emberek napi politika szintjén milyen szánalmasan, nevetségesen és tragikusan eltávolodtak egymástól. És ez így maradt, és ezt ő nagyon nehezen viselte, például azt, hogy előadás után kiürülnek a színésztársalgók, és valószínűleg nem véletlenül, ugye ő először, hát ugye azt mindenki tudja, hogy Zömében a Víg Színházhoz kötődött, bár volt Madách Színházas kitérő, ugye éppen akkor a Kőszívű ember fiaiban éppen akkor telefonált utána Várkonyi Zoltán, hogy vegyen részt a filmben, és hát ez lett a legismertebb filmes szerepe, a Baradlai Jenő, és hát nem volt a Várkonyira, nem volt jellemző, hogy ő ugye valaki után telefonál és megbocsátja, hogy eljön a végből, na vissza is ment egyébként, hát azt el kell mondjam, hogy Várkonyi Zoltán is amúgy így Toddy Géza közé beszúrva, hát éppen 45 éves lenne, és hogy hát hány és hány ember sírja őt azóta is vissza, mert ő az a típusú színházvezető volt, aki tényleg gondolkodott a színészbe úgy, hogyha most ezt játsza, akkor majd 5 év múlva erre lesz képes, és netán 5 év múlva tényleg meg is kapta, és egyszer Darvas Ivánnal beszéltem róla, aki akkor már végképp kiábrándult minden társulatból, hogy de hát, hogyha Várkonyi Zoltán feléledne, és csak egyet füttyentene, akkor hozzá azon nyomban szerződne egy társulathoz. Toddy is mindig elmondta, hogy a zöme annak, amit tud, az bizony Várkonyi Zoltántól származik, és neki is félig meddig egy kicsit vége lett a Vígszínháznak. Úgy érezte, amikor hát Várkonyi Zoltán ugye ideje korán sajnos meghalt. Nagyon nagy szerepei voltak, ugye hát például Lír királyt kétszer is játszotta először az új színházban, akkor tulajdonképpen még elég fiatal volt, és hát egy meglehetősen erőteljes Lírt játszott Ács János rendezésében, aki hát maga is rájön arra, hogy zűr van az országban, hát valamit kell csinálni, ha úgy tetszik, éhes az ország, arra emlékszem, hogy volt már, nem tudom, ki csinálta, egy ilyen hatalmas díszlet száj, tehát az kifejezte, hogy éhes az ország, és ezt valahogy hát a Lír idáig be tudta tömködni, és amikor úgy érezte, hogy ez már nem megy, akkor kezdte szétosztani a lányai között, és akkor a második, akkor a Vígben is eljátszotta, ott Tompa Gábor rendezte őt a Lírbe. Nekem az első nagy élményem még egészen ilyen, talán a gimnazista lehettem, az utazás az éjszakámban volt a tájron, aki hát ugye a poklok mélyére megy le, és lényegében fölörli önmagát és a családját is, és ő ehhez nagyon értett, tehát pokorra menni azt hiszem, hogy profi módon tudott, sőt nem csak tudott, hanem hát másokat is erre tudott késztetni, hát emlékszem például a Tivoliban, hát az amerikai Elektra, hát ott Alföldi Roberttől, ugye Kovács Adélig, sőt ott azt hiszem utána épp az Alföldivel csináltam interjút, és még előadás után, és úgy jött ki az öltözőbe, hogy hát nem vagyunk normálisak, hát nem vagyunk normálisak, mert tényleg valami olyan belemenősen játszottak, hogy az valami egészen elképesztő volt, tehát bizony lementek a lelküknek és a pokolnak a leges legmélyére, ugye, és aztán tényleg hát Vidék Veszprémbe kezdett rendezni, de aztán egy ideig Győrhöz kötődött, illetve hát a Budapesti Kamara Színházban is volt ő, tulajdonképpen azt hiszem főrendező, de ő mindig azt mondta, hogy ő nem akar semmi hatalmat, ő tulajdonképpen tanácsadó, ha tud tanácsot adni, és ha meghallgatják, hát akkor ő mondja a véleményét, és aztán egy idő után már nem mondta. Tehát, hogy ugye volt egy kedvenc helye, Tihanyott, nagyon szeretett lenni, és akkor ott el volt, és akkor a végére tényleg iszonyúan megkeseredett. Egy ideig ő azok közé tartozott, akik elég sokat jártak színházba, aztán már azt se nagyon, és tulajdonképpen azt nyilatkozta magáról, hogy őt igazából a magánélete nem nagyon sikerült, és amúgy őt pedig hát igazából nem nagyon ismerte senki, mindenki csak felületesen, és ő se nagyon tudott megnyílni. Hát ezt én nagyon sajnálom, és tényleg azon gondolkozom, hogy hány ilyen színészünk van ugye Bessenyei Ferenccel az élen, aki hát szerepek hián tulajdonképpen félig meddig már-már elfeledve halt meg, és hogy hogy nem kéne, hogy ez így legyen, valahogy ezeket a nagy bölényeket vissza kéne a színpadra csalogatni egészen addig, amíg hát fizikailag ezt bírják, nem csak miattuk, hanem miattunk is, mert hogy ők tényleg valami nagyon sokat tudnak erről a szakmáról, meg a színészetről, és jó lenne őket minél tovább látni, nem 10-15 évvel azelőtt, hogy meghalnak, ne tűnjenek már el. Jó, hát most beszélek nagyon csak röviden, gondolom, ott végképp nagyon-nagyon sokan tűntek el és haltak meg, hogy most indult a Holokauszt 80 emlék év a Dohány utcai zsinagógában volt. Tulajdonképpen egy nagyon szép koncert. Előtte beszéltek, tehát beszélt a Flőrik Robert főrabbi, meg Grósz, tehát hogy többen Grósz Andor is, ugye, aki hát a Mazsisznek a elnöke, és volt Fekete László, ugye főkántor, és énekelt nagyon, nagyon szépen, ez tulajdonképpen hát egy kicsit ugye a liturgikus része is volt hozzá, orgona is természetesen, Tóka Ágoston, de hogy volt egy nagyon szép koncert, szép dolog volt, hogy Rost Andreát sikerült erre meghívni, és nagyon összepasszoló emberek voltak, Fekete László a koncert részében is részt vett, ugye neki egy ilyen nagyon nagyon mély, nagyon messzezengő hangja van, és hát ő is aztán valami hihetetlen mély fájdalommal bír énekelni, de volt Nógrádi Gergely, aki egyébként hát a Frankel Leó utcai zsinagógának a főkántora, és hát elég sokat mászkál külföldre is koncertezni. Korcsolán Orsolya, ugye a kiváló hegedű művész, és volt egy tüneményes kisrác, Takács Fülöpnek hívják, aki hát az Operaház gyerekkórusában és hát vezető, tehát szerepeket is játszik, és ebből úgy összeállt, hogy jiddis dalok, de Handel is, de az Exodus című filmből is Tál Judit olyan belsőségesen szépen és oldottan volt, aki azt gondolta, hogy túloldottan, én nem gondolom, hogy itt mindig ilyen, hát úgy kellene beszélni egy ilyen alkalmakkor, hogy mindig szomorúak vagyunk, és szerencsére a koncert sem ilyen volt, amit egyébként hát Bíró Eszter szerkesztett, megrendezett nagyon, nagyon szépen. Tehát, hogy nem egy ilyen letudott emlékezés, jubileum ünnepi alkalom volt, hanem tényleg egy szép este, tehát azt gondolom, hogy hát körülbelül így érdemes ezt csinálni. És ha már itt egyfolytában vagyunk, vagy nem, először talán nem is a Magyar Nemzeti Cirkusz, mert azt akartam mondani, hogy ugye 30 éves, tehát szintén jubileuma van, de először egy pár szót mondok Eric Lee-ről, aki egy francia illuzionista, és ugye itt járt a fővárosi nagy cirkuszban, és én halkan és csendben elmondom, hogy én nem vagyok ezeknek az illuzionista számoknak nagy híve, én azt szeretem, amikor látom, hogy kézügyesség, tehát a Rodolfo típusú mikromágiát szeretem, ami egyébként minden kivetítés és kunc nélkül annó simán megélt a nagy cirkuszban, mert elvitte az ő svádája, meg a hihetetlen mértékű tudása. De most azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Eric Lee, Tehát tényleg nyújt egy olyan látványt, hogy tehát olyan instrumentumai vannak, hogy az ember csak pislog belé, hogy tehát két körfűrész hatalmasak, így közelít hozzá, közelít, és már azt hiszi az ember, hogy ketté vágja, de nem. Ugye Houdininak is évfordulója van, aki hát ugye tudjuk, hogy magyar származású, meg tehát 150 éves lenne, és csinálta neki ezt a klasszikus számát, ez amikor ugye üvegmedencébe bezárják, és akkor még a kezét is összebilincselik, és akkor másfél perc alatt ki kell, hogy szabaduljon, különben azt mondják, hogy megfulla, nyilván nem, de az is lehet, hogy igen, én ezt nem tudom. Tehát, hogy ez a tulajdonképpen revű, a cirkusz tánckarával ügyesen körítve, vagy volt egy egészen kiváló hasbeszélő, aki a porondra hívott embereket, és mindenféle jópofaságokat csinált, ugye kiállította őket, és ha nagy kövér ember volt, akkor azon a hangon szólalt meg, ha egy hölgy állt mellette, akkor meg annak a hangján, és ezeket virtuózan váltogatta, tulajdonképpen eltalálva a karaktereket, de természetesen volt légtorna, voltak a Baross Imre artista képzőből fiataloknak, akiknek hát egy ilyen jó bemutatkozási lehetőség volt. Na és akkor nagyon gyorsan, mert nem marad idő, nem maradt lényegében, Magyar Nemzeti Cirkusz, ugye 30 éves, tehát a Richteréknek a cirkusza, országos turnéra indultak, és meginkítettek maguk, ugye ez egy hatalmas, lényegében majdnem, szerintem körülbelül annyian beférnek, mint a fővárosi nagy cirkuszban, mindig Budapesten kezdenek, majd ott fejezik, ott is fejezik be. Az ifjabb Richter felújította ugye azt a virtuóz rovas számát, amivel annak idejében az egyik volt, aki Monte Carlóban, az egyik szám, amiért Monte Carlóban aranyat kapott. Van egy nekem tetsző ilyen idős olasz bohóc, aki már egyszer vagy 16 éve föllépett a Richteréknél, ilyen tányérokat egyensúlyoztat közönséggel, és ugye jön ez vissza, hogy bevonni a közönséget, ez hol jósül el, hol rosszul, tehát ebben van egy rizikófaktor, itt nagyon helyes volt, hogy itt is leutánozta az ügyetlenkedéseiket, nagyon örült, hogyha sikerült, tehát egy kicsit ilyen paródia. Kubából vannak nagyon virgonc és helyes hát ugró deszka, de rút számot is csinálnak. Van ez az óriás kerekes, illetve volt, mert itten vízum problémák támadtak, aki a cirkuszfesztiválon is egészen fantasztikus volt, de úgy tudom, hogy sikerült már pótolni, szintén külföldről, tehát ugye aki előre hátra szaltót, meg ezt a tekert piruett szaltót is csinálja, van egy nagyon szép papagájszám, tehát hogy megint egy élvezetes műsora van a Magyar Nemzeti Cirkusznak, így hogy 30 évesek. És akkor ennyi fért a művészbejáróba, a kiváló színész Márkus Luca volt az első részben, a második részben az én kritikai rovatom. Én Bóta Gábor voltam, Turi Lajos Louis ült a hangpult mögött, akik pedig videón nézték, nézik, azoknak pedig Lantos Dániel készítette a felvételeket, a viszont hallásra, látásra, és akik rádión hallgatták, természetesen hallgassák meg a híreket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.